Demonstráció, a megszorító intézkedések ellen tüntettek a fegyveres és rendvédelmi dolgozók. Politikai és szervezeti megújulás, az MSZP néppártá alakítását javasolják a pártvezetői. Frakcióülés Lakitelken, a Fidesz nemet mond az ingatlanadóra.
A Hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. Egy órás figyelmeztető demonstrációt tartottak a fegyveres és rendvédelmi dolgozók a budapesti Kossuth téren. A résztvevők petíciót adtak át az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkárának.
A tüntetésen 9 szakszervezet vett részt, amelyeknek összesen 41 ezer tagjuk van. A parlament előtti téren körülbelül 800-an vonultak föl a katonák, a rendőrök, a határőrök, a tűzoltók, a katasztrófa védelemnél, a büntetés végrehajtásnál és a pénzügyőrségnél dolgozók képviseletében. A Liga szakszervezetek elnöke szolidaritásukról biztosította a résztvevőket.
A megszorító intézkedéseket a kormány vonja vissza és helyettesítse azokból a bevételekből, amelyeket eddig a fekete gazdaságban hagyott.
Petíciójukban a szakszervezetek azt követelik, hogy a rendvédelemben dolgozók törvényben garantált jogai és juttatásai tovább ne csorbuljanak, hogy reálbérük ne csökkenjen, és hogy munkaidejük az Európai Uniós előírásoknak megfelelően alakuljon.
Követeljük, hogy az országgyűlés a fegyveres és rendvédelmi szerveknek feladatukkal arányos, azt maradéktalanul fedező költségvetési forrásokat biztosítson. Az alaprendeltetéstől eltérő rendkívüli feladatok forrásául ne a tárcák büdzséje, hanem a központi költségvetési tartalék szolgáljon.
A szakszervezetek azt is elvárják, hogy a kormány folytasson érdemi párbeszédet velük. A petíciót a szaktárca államtitkára vette át, aki azt mondta, készek a megegyezésre, hiszen a szervezetek működése a jogállamiság garanciája.
A követelések érthetők, ők is gondolkodó, dolgozó emberek, családapák, családanyák. Követeléseik világosak. Az a kérdés, hogy hogyan tudjuk mindezt a jelenlegi konvergencia programba beleszorítani.
Az államtitkár hozzátette, a petícióban foglaltak teljesítése egyszerre gazdasági, pénzügyi és társadalompolitikai kérdés.
Az MSZP baloldali néppártá alakítását javasolják a pártvezető politikusai. Véleményük szerint a politikai és a szervezeti megújulás alapjaiban határozza meg a szocialista párt jövőjét.
A néppárti működés Kispéter szerint azt jelenti, hogy az MSZP két kampány között is támaszkodjon társadalmi kapcsolataira, kampányidőszakban pedig ezt a kapcsolatrendszert is csatasorba tudja állítani.
Az a kihívás rövid távon, hogy a szocialista párt az ne csak a Fidesz által teremtett politizáláshoz képes legyen vonzó, hanem önmagában programjával és működésével is, társadalmi kapcsolataival is.
Szekeres Imre, az MSZP elnök helyettese azt hangsúlyozta, egy baloldali néppártnak nem csak a szegényeket kell megcéloznia, hanem azokat a társadalmi csoportokat is, amelyek valamilyen közös problémával küzdenek. Példaként említette az egyedülálló szülőket, a romákat, illetve a szolgáltató szektorban dolgozókat. Lendvai Ildikó frakcióvezető szerint a magyar belpolitikában váratlanul újra megjelent a radikalizmus.
Talán önmagában továbbra se lenne számottevő tényező, de mindenképpen új fejlemény, hogy egyesek kártyaként használják a politikai meccsekben, hanem a parlamentben, hát az utcán. Erre új választ kell adni minden pártnak, különösen egy baloldali pártnak, új választ arra, hogy hogyan tudja a demokrácia védővonalait megerősíteni.
Lendvai Ildikó szerint új eszközöket kell találni a baloldal hagyományos esélykülönbséget csökkentő politikájának megvalósítására.
Kizárta a pártból az MSZP etikai bizottsága Sipos Józsefet, amiért egy héttel ezelőtt a párt választmányi gyűlésére bevitte a Magyar Rádió újságíróját. Az újságíró hangfelvételt készített a gyűlésen, így került ki Lampert Mónika és Szekeres Imre zárt ülésen elhangzott beszéde. A Fidesz számára elfogadhatatlan, hogy a kormány az önkormányzatoktól forrásokat akar elvonni, és az otthon támogatás helyett ingatlanadót akar bevezetni, mondta Varga Mihály, a Fidesz gazdaságpolitikusa a párt Lakitelki frakciülésén.
A Fidesz semmilyen formában nem támogatja az ingatlanadó bevezetését.
A meglévő valós érvek és indokok amellett szólnak, hogy a Fidesz semmilyen körülmények között ne támogassa ennek a bevezetését, hiszen egyrészt Magyarországon igen nagy a saját lakásmagunkkal rendelkező aránya, az Európai Unióban a legnagyobb. Ez ugye azt jelenti, hogy a magyar lakosság az elmúlt években is és jelenleg is ragaszkodik egyfajta biztonságérzethez. Ez a biztonságérzet köthető a saját lakóingatlan birtoklásához is.
Nem támogatjuk azért sem ezt a kormányzati kezdeményezést, mert nem gondoljuk, hogy otthonteremtési program helyett a kormányzatnak egy ellehetetlenítő programot kell végigvinnie, ismertette a frakció által egységesen képviselt álláspontot Varga Mihály. Olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely több beruházást és több munkahelyet hoz létre, és nem növeli a vállalkozások és a munkavállalók terheit.
Ami ma Budapest utcáin zajlik, az nem belügy. Európának be kell avatkoznia a magyarországi válság rendezése érdekében, hangoztatta Szájer József a Fidesz nevében az Európai Néppárt ifjúsági szervezetének budapesti ülésén. Szájer József a mai tartó demonstrációt az 56-os szabadságharchoz hasonlította, Gyurcsány Ferencet hazugnak és féldiktátornak nevezte. A fideszes politikussal ellentétben Dávid Ibolya, az MDF elnöke hangsúlyozta, az ország politikai ügyeit a magyar országgyűlés falain belül kell megoldani a parlamenti mandátummal rendelkező pártoknak. A szegénység problémájának megoldásához a politikusok, az önkormányzatok, a társadalmi és a gazdasági élet szereplőinek összefogására van szükség, jelentette ki Szili Katalin házelnök a szegénységben élők második találkozóján.
Az összefogásra azért van szükség, hogy ne csak a tüneti kezelése történjen meg a szociális problémáknak, hangsúlyozta Szili Katalin. Mint mondta, bízik benne, hogy hamarosan eljön az ideje az alkotmány módosításának.
Akkor én arra kérem politikus társaimat is, hogy gondolkodjunk azon, hogy hogyan fogjuk tudni ebben az alapdokumentumunkban megfogalmazni azt, hogy mi az a társadalmi minimum, amíg az állam felelősséggel tartozik a saját polgáraiért.
A tanácskozást szervező magyar szegényellenes hálózat képviselői arról beszéltek, ma Magyarországon nincs garancia arra, hogy biztos fedél legyen az emberek feje fölött. Ezzel szemben a szociális Európáról szóló elképzelés tartalmazza az alapjavak és alapszolgáltatások garanciáját.
Külpolitikai hírekkel folytatjuk. Sújtsák erélyes szankciókkal Észak-Koreát a nemrégiben végrehajtott nukleáris kísérlet miatt, szorgalmazta mai rádióbeszédében George Bush amerikai elnök.
Bush szerint világosan tudtára kell adni a fennyelni rendszernek, hogy nem tűrik el nukleáris tevékenységét. A biztonsági tanács hozzon kemény hangú határozatot, amely követeli az észak-koreai nukleáris program felfüggesztését is, hangoztatta az elnök. Közben Oroszország és Kína egyaránt kifogásokat emelt az ENSZ biztonsági tanácsának Észak-Koreáról szóló határozat tervezete ellen. Moszkva ellenzi, hogy a határozat bármilyen utasítást tartalmazzon, akár elvben is, egy esetleges katonai fellépés lehetőségéről. Ugyanakkor Oroszország sürgette Észak-Koreát, térjen vissza a hatoldalú tárgyalásokhoz.
Ban Ki-moon dél-koreai külügyminisztert választott a következő főtitkárának az Egyesült Nemzetek Szövetsége, a közgyűlés közfelkiáltása határozott Kofi Annan utódjáról.
A 62 éves politikus január 1-én veszi át hivatalát a 68 éves gánai származású Kofi Annantól, aki kétszer egymás után töltötte be az 5 évre szóló főtitkári tisztséget. Ban Ki-moon az 1945-ben alapított világszervezet 8. főtitkára, 30 év után ő az első ázsiai főtitkár az ENSZ-ben. Az új tisztségviselő először Indiában dolgozott diplomataként, majd hazája ENSZ képviseletén teljesített szolgálatot, de dolgozott Dél-Korea amerikai nagykövetségén is. A 90-es évek második felében országa ausztriai nagykövete volt, 2004-ben pedig külügyminiszter lett.
Tüntetések, majd összecsapások voltak Kijevben, amikor ukrán nacionalisták és kommunisták egy időben vonultak fel a II. Világháború idején a szovjetek és a németek ellen egyaránt harcoló valamikori ukrán felkelő hadsereg elismerése mellett, illetve ellen.
A hadsereg, amely 1943-tól egészen az 50-es évek elejéig harcolt Nyugat-Ukrajnában, a háború befejezése után már egyedül a szovjet hatalom ellen, több mint 100 000 fegyverest tartott nyilván soraiban. A 64. évfordulón néhány veterán és több mint 2000 szimpatizáns vonult fel Kijev központjában, a főváros másik részén pedig több száz kommunista az ukrán felkelő hadsereg ellen tüntetett. Hírügynökségi jelentések szerint több mint 4000 rendőr igyekezett biztosítani a rendet, a tüntetők egy csoportja azonban mégis áttörte a kordont és összecsapott az ellentábor képviselőivel. A komolyabb összetűzést az erélyesebb rendőrségi fellépés megakadályozta.
Állampolgárságot ígér a Grúziában élő oroszoknak Mihail Szákásvili államfő válaszként arra, hogy Oroszországból a közelmúltban grúzokat utasítottak ki.
A köztársasági elnök szavait elsősorban az országban állomásozó orosz katonatiszteknek és hozzátartozóiknak címezte, hangsúlyozván, hogy a grúz törvények lehetővé teszik a kettős állampolgárságot. Egyben hazatérésre biztatta az oroszországi grúz üzletembereket. Oroszország és Grúzia között szeptember 27-én tört ki súlyos diplomáciai válság, amikor a grúz hatóságok kémkedés vágyával letartóztattak 4 orosz katonatisztet. Közben az ENSZ biztonsági tanácsa 6 hónapra terjesztette ki megfigyelőinek missziós idejét Grúziában.
A Gulágból való hazatérés 53. évfordulója alkalmából rendeztek ma ünnepi megemlékezést Budapesten a szovjet holokauszt áldozataiért. 1945 után 700 ezer magyar embert hurcoltak el szovjet fogolytáborokba. Közülük 300 ezeren vesztették életüket a Gulágon. Az ünnepségen beszédet mondott Antal Józsefné, aki szolidaritásáról biztosította az ártatlanul szenvedőket. Dr. Lázár János, a Honvédelmi Bizottság elnöke hangoztatta, 53 év után is meg kell ismerni a túlélők gondolatait, és nem szabad feledni, hogy akkor a szovjet hatalom kollektív bűnösként mondott ítéletet a magyar népről. Csaknem 1500 diák élt át egy halálos balesetet. Mindjárt megismerhetik a részleteket is, de előbb nézzük, hogy milyen hírekről hallhatnak még a híradó második felében. Győzött a civil kurázsi, nem állíthat antennát Nagykanizsán a mobil szolgáltató. Csak fél évig húzták, megszűnt a belföldi légiforgalom Budapest és Debrecen között. Egészségturizmus hamarosan az idegenforgalom új sikerágazatává válhat. Habár a tudósok a megújuló energiaforrások fontosságát hangsúlyozzák, Európa még mindig hagyományosan olajjal, gázzal és szénnel fűt, pedig a tartalékok végesek. Az olyan környezettudatos országokban, mint Norvégia és Svédország, már rendelet szabályozza a háztartások leválasztását a gázvezetékről. Megoldást a nálunk még csoda masinának számító hőszivattyú hozhat.
Látványtervek egy fővárosi lakóparkról. A beruházó olcsóbb fűtést akar, ezért már a tervezéskor eldőlt. Az ingatlant nem kapcsolják gázvezetékre, helyette hőszivattyút használnak.
A Dagályestrand szomszédságában itt mögöttem épül majd az a 30 ezer négyzetméteres luxus lakópark, amelyet hőszivattyúkkal szerelnek fel. Az ingatlant 4 kútból a talajvízből nyert energiával hűtik, illetve fűtik majd.
Líderer András egyetemi tanár szerint ezzel a módszerrel Budapest hőállátásának akár 80%-át is meg lehetne oldani gáz nélkül.
Vége a Dunaparton, a Kavicságyban rengeteg talajvíz van. Tehát ezt a talajvizet használjuk fel, és ennek a talajvíznek az energiáját hasznosítva a hűtési költség egy huszadára esik le, a fűtési költség meg a felére, vagy 60%-kal lesz olcsóbb, mint a hagyományos.
A hőszivattyú nem fűtőberendezés, hanem egy energia áthelyező készülék. Energiát a földből, talajvízből nyer, bárhonnan, ami mínusz 20 Celsius foknál melegebb. A korszerű hőszivattyúk még a jégből is képesek annyi energiát elvonni, hogy az épületeket kifűtsék, miközben a meleg vizet is biztosítják. Tavaly Magyarországon alig 100-at szereltek fel, miközben Svédországban 45 ezret. Ott a kőolajat a házak fűtése helyett a közlekedésre tartalékolják.
Ha a gázt 4-5 éven belül nem veszik el a házaktól, akkor a mi unokáink, dédunokáink se repülőre, se autóra már nem tudnak ülni.
Nem dughatjuk homokba a fejünket, a tartalékok végesek, 100 év alatt az emberiség elhasználta a föld kőolajkészletének 70%-át, mondta a professzor.
Magyarországon elsőként született olyan határozat, amely megtiltja egy mobil szolgáltatónak, hogy lakóövezetben állítsa fel antenna bázisát. Nagykanizsán 2 lakótelepen 400-nál is több család 2 éven át pereskedett azért, hogy ne a zöldövezet ingatlanjaik tetejére építsék az egyik mobil szolgáltató jelfogóját.
Nekem ez egy erős elhatározásom, hogy el tudunk menni a rendőrségre is kérünk engedélyt.
Józsi bácsi feleségével 18 méterre lakik attól a tömbháztól, ahova az egyik mobilszolgáltató antennát akart építeni. A nyugdíjas bácsi éppen azt magyarázza, hogy a polgári engedetlenségig is hajlandóak elmenni, ha az építési hatóság első fokon meghozott döntése ellen fellebbezne a mobilszolgáltató. Itt csak nem 500 olyan pár él, akik kisgyermekeket nevelnek Nagykanizsa egyik zöldövezeti lakótelepén.
A szomszédos ingatlan tulajdonosok érdekei ellenére végsőkig ragaszkodnak az általuk kialakított helyszínekhez. Tehát, mint szomszédos ingatlan tulajdonosok értük el azt, hogy elébe tudtunk menni az antenna telepítésnek, és talán úgy tűnik, hogy lakott területen kívülre tudjuk az antenna bázist szorítani.
A megoldás valamennyi mobilszolgáltató számára az lenne, ha ilyen ipari kéményekre tennék az antennájukat, azonban ez sokkal költségesebb, mint ha lakó ingatlanokra építik fel. Magyarországon jelenleg több száz hasonló peres eset van a bíróságokon. Talán a nagykanizsai eset azt mutatja, hogy nem árt összefogni a lakóközösségeknek, és talán nem hiába való a több éven át tartó pereskedés, hiszen ahogy ez az eset is mutatja, meg lehet az eredménye a kitartásnak. A Duna Televízió híradóját Zsuppán Beáta tudósította Nagykanizsáról.
Minden előzetes várakozás felül múlóan több mint 70%-kal nőtt idén az hazai úgynevezett wellness szálláshelyek forgalma a 2005-ös év hasonló időszakához képest. A Magyar Turizmus ZRT tanulmánya szerint, mivel hazánk területének 80%-a alatt termálvíz található, hamarosan az idegenforgalom új húzóágazatává válhat az egészségturizmus.
Ma hallottam, hogy ilyen tó csak három van a világon, és egy van Európában. És az arab büszkék lehetünk.
Jegyezte meg híradónknak Szél Anna Mária a méltán virághírű, idén felújított hévízító fürdőnél. És valóban, bár tengerünk nincs, tengernyi gyógyvízünk igen. Hazánkban csak nem 1300 termálforrás tör fel a föld mélyéből, a számok pedig, ha a vendégforgalmat nézzük, még nagyobbak. 2005-ben a magyarországi gyógyszállodákat már 724 ezeren választották. Turisztikai szakemberek szerint az ágazaton belül évről évre nő az igény a magyarok részéről a különböző gyógymódokat kínáló wellnessre is.
Vörösboros szőlőpakolás, a csokipakolás, a szamártejfürdő vagy a borfürdő. Én azt gondolom, hogy ezek mind-mind olyan dolgok, ami speciális és tényleg minden igényt kielégítenek.
Divatba jött az egészség Magyarországon?
Abszolút, abszolút, és minél inkább arra törekszünk, hogy ne csak divatba jöjjön, hanem tartalma is legyen.
Mint megtudtuk, a közhiedelemmel ellentétben a wellness központokban továbbra is a belföldi vendégforgalom a meghatározó. A vendégek több mint 8/10-e, akár csak az esztergomi illetőségű Erzsébet is Magyarországról érkezik.
Én például arra gondoltam, hogy meg se fogom érni, és tessék, már itt vagyok kezelés alatt.
Becslések szerint a turizmus a GDP-hez évi 1300 milliárd forinttal járul hozzá, ami a hazai össztermék 8,5%-ának felel meg.
Csaknem 1500 diák lehetett szemtanúja egy halálos baleset szimulációjának Szegeden. A rendőrség ezzel próbálta felhívni a fiatalok figyelmét az alkoholos és drogos vezetés veszélyeire.
Diszkóból hazainduló, ittas, 10 éves csoport és egy személygépkocsiban utazó fiatal pár közúti balesetet szenved.
A fiúnak van egy partörése, fölkartörése, a lánynak nincsen semmi.
Általában röhögcsélve szoktak ide jönni, kicsit nagyképűen, és amikor távoznak, akkor az arcukon bizony látszik a kellő hatás, amit el szeretnénk volna, a sok gyakorlatilag.
És valóban, amikor kiderül, hogy a tragédia áldozata egy 16 éves lány, a tömeg morajlását, a nevetgélést néma csend váltja fel. A helyszínre érkező szülők sokkot kapnak a látványtól.
Az az ember halt meg, aki tulajdonképpen ártatlan volt az egészben.
Nem szoktunk járni autóval, de most szereztem én is a jogsit, úgyhogy majd most már figyelek.
A szervezők szerint csak egy ilyen sok terápia hathat a fiatalokra, hogy érezzék a felelőtlen vezetés következményeit. A hatás fokozása érdekében a halott lányt játszó diákot még koporsóba is fektették.
Amikor megtörtént a zaj, meg az ütközés, már teljesen éreztem, hogy ez valós, és hát bele is éltem magam elég rendesen, szóval amikor a szülők jöttek ott már nem éreztem jól magam, olyan nagyon életszerű volt szerintem.
A statisztikák szerint az elmúlt évben a balesetek során mintegy 29 ezeren sérültek meg, közülük több mint 1200-an vesztették életüket Magyarországon.
Alig fél évvel az indulás után október 15-én leáll a Budapest és Debrecen közötti belföldi légijárat. A német OLT légitársaság visszalépett az üzemeltetéstől, pedig a debreceni vagyonkezelő egyik vezetője szerint mostanában kezdett növekedni az utasok száma.
5 utassal búcsúzott Debrecentől szombaton hajnalban a 38 év után májusban beindított belföldi repülőjárat. A 33 személyes gép hetente 24-szer tette meg az utat a hajdúsági megyeszékhely és a főváros között. Az üzemeltető német fél azonban most számos nehézségre, a többi között pénzügyi problémákra hivatkozva szüntette be a járatot.
Tekintettel arra, hogy a Magyarországon a belföldi járatnak ugye semmilyen hagyománya nincs, ennek megfelelően rendkívül sok technikai, adminisztrációs is, és mi több hatósági akadály is volt az indulásnak, ezek szépen folyamatosan oldódva a foglaltság is egyre nőtt. Azt mondhatjuk, hogy végre már most elértünk egy nagyon szép foglaltságot a végére, ezért is érthetetlen számunkra, hogy miért most döntött így a német társaság.
A kimutatások szerint több mint 2000-en vették eddig igénybe a légijáratot. Elsősorban üzletemberek repültek vele, de számos turista is kihasználta a két város közötti légihidat. Debrecenben most további lehetőségek után kutatnak és abban bíznak, hogy hamarosan újra el lehet innen érni légiúton Budapestet.
Újabb főúri kastély nyeri vissza rövidesen hajdani külsőségeit, megkezdődött a Gyulaváriban lévő Wenckheim rezidencia felújítása. A beruházás teljes költsége meghaladja a 500 milliárd forintot, amelynek csupán 2,5%-a önerő, a többi pályázati pénz.
Békés megye egykor legszebb kastélya a 18. században épült, az utóbbi évtizedekben azonban szinte teljesen lepusztult, elveszítette vonzerejét. Ezt szeretné visszaállítani az önkormányzat és a beruházást végző alapítvány. A néhány hete indult munkálatok várhatóan jövő ősszel fejeződnek be. Akkorra a tervek szerint konferencia és kiállítóteremnek, ökumenikus kápolnának is otthont ad majd a kastély.
Ezekben az épületekben több kiállítást tervezünk, amelyeknek az a feladata, hogy a délalföld értékeit mutassa meg. Ebben az épületben, ami előttünk van, lesz a fenntartható fejlődés kiállítás, ami a környék állat és növényvilágát mutatja be vizeit.
A pályázat nem csak az építészeti örökség és a valamikori kultúra helyreállítását szolgálja. A gyulai önkormányzata hozzátartozó gyulavári fejlesztésének kulcsát is ebben látja. Szeretnék ugyanis megnyitni Románia felé az úthálózatot.
Ezáltal megszűnne Gyulavárinak, Dénesmajornak a zsáktelepülés jellege, és gyakorlatilag Gyulának a régi Trianon előtti vonzás körzete ilyenképpen kiegészülhetne.
Az 564 millió forintos beruházásból mintegy 14 millió forint az önkormányzati saját erő. Ilyen jellegű pályázat soha nem kapott még ekkora támogatást Magyarországon.
És most fontosabb híreink még egyszer röviden. Demonstráció. A megszorító intézkedések ellen tüntettek a fegyveres és rendvédelmi dolgozók. Politikai és szervezeti megújulás. Az MSZP néppártá alakítását javasolják a pártvezetői. Frakciülés Lakitelken. A Fidesz nemet mond az ingatlanadóra. A híradó végén köszönöm figyelmüket, teljen jól a hétvégéjük, viszontlátásra!